Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 13 perckor, hosszú idő után élőben köszöntöm tisztelettel a műsor minden kedves hallgatóját, és egyben jeles vendégemet, aki itt ül mellettem a stúdióban, Borbé Lászlót, Maros megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház külügyi bizottságának elnökét, és egyben a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány elnökét is. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, köszönöm a meghívást.
És mivel élőben vagyunk, már is mondom az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740274165-ös számon fogadunk. Kérem önöket továbbra is, hogy legalább egy keresztnévvel írják alá az SMS üzeneteket, és e-mailben is hozzánk fordulhatnak a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Tervezett témáink a legújabb, legfrissebb fejlemények a brit parlament döntésével kapcsolatosan, a kanadai vízumkényszer feloldása. Volt egy fontos találkozójuk, pontosabban Genfben vett részt Borbé László egy igen fontos találkozón, és Bukarestben korábban Mogherini európai biztossal tárgyaltak, Federica Mogheriniről van szó. És hát, mint a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány elnöke, külön kitérünk arra az igen sikeres rendezvénysorozatra, amely az elmúlt hét vége fele zajlott le csütörtökön és pénteken, természetesen, hogy a 19. Bernádi napok rendezvénysorozatáról van szó, mert hogy igen, csak pozitív tapasztalatokkal zárult ez a rendezvénysorozat, és hát egy új minőségében is kérem majd, hogy szóljon néhány szót Borbé László, de hát ez lesz majd a habatortán a beszélgetés végére. Most tisztelt Borbé László, kezdjük talán ezzel a legfontosabb, legaktuálisabb információval, mégpedig a brit parlamentnek a mai döntésével, pontosabban azt hiszem a tegnapi döntés volt végül is, amely kimondja, hogy a kilépés folyamatát az EU-ból a tárgyalások két évi időkeretet kell biztosítani. Tehát nem megy úgy, mint amit a korábban talán, ha jól emlékszem, akkor a miniszterelnök asszony jelentett ki, hogy elindult a folyamat, ezt most már le kell zárni. Kommentátorok szerint, politikai elemzők szerint van egy olyan háttere is ennek az információnak, hogy valamelyest a britek meggondolták magukat, és nem sürgetik annyira a kilépést, a Brexitet az Európai Unióból. Ön hogyan látja ezt a kérdést?
Igen, hát azóta sok víz lefolyt a Temzén is, és máshol is, úgyhogy végül egyértelmű, hogy a britek eljöttek arra egyrészt, hogy esetleg valamiről szavaztak, és ez mást is jelent, mert megmagyarázták nekik végül, és addig ugye elég nagy volt a káosz, és lám mit jelent egy nagyon kiegyensúlyozott és sok száz éve működő demokráciában, hogy az embereket gyakorlatilag be lehet csapni, hiszen itt erről is szó volt, hogy nagyon sok pártképviselője egyszerűen nem mondta el az igazat nekik, hogy mivel jár ez, de ami most történt, az végül két vetülete van. Az egyik, hogy egyértelmű, hogyha be is indítják ezt a procedurát, tehát ha bejelenti a miniszterelnök, egy hosszadalmas procedura, tehát így is úgy is eltart olyan két évig. Tudnélik, vannak olyan mechanizmusok az Európai Unión belül, ugye egyrészt a támogatások, másrészt különböző Európai Uniós direktívák, azt ki kell dolgozni a procedurákat, és ez eltart egy bizonyos ideig. Viszont itt, ami most újdonság, az az, hogy a legfelsőbb bíróság, a legfelsőbb törvényszék úgy döntött, hogy a parlamentnek a jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy elinduljon a procedura. Na most a parlament jóváhagyása az most eléggé komplikált, tudnélik a parlamentben egy elég nagy többség volt, tehát azok között, akik véleményt mondtak, pártok és egyénileg képviselők, elég nagy többség volt, akik nem szerettek volna kilépni az Európai Unióból. Tehát például, ha most megkérdeznék a parlamentet, szerintem majdnem biztos, hogy a többsége azt mondaná, hogy ne lépjenek ki. Ugyanakkor ez nyilvánvaló szembe mennek a nép akaratával, tehát a referendummal. Tehát itt én úgy látom, hogy még nincs ez lejátszva, még akkor is, hogyha a parlament azt mondja, hogy nem ért egyet, úgymond a referendum eredményével, akkor is szerintem ez csak egy köztes lépés, és utána meg kell nézzék alkotmányjogilag Nagy-Britanniában is, hogy ezzel mit kezdenek, mert a referendum az a nép akaratát ugye közvetítette, és akkor egy újabb referendum kéne, hogy megváltoztassák. Tehát ez még egy hosszabb folyamat lesz. A lényeg az, hogy egyelőre én úgy látom, egy status quo van, Nagy-Britannia, ha nem is vesz részt ugye legmagasabb szinten ezeken a tárgyalásokon és a döntéshozatalban az Európai Unión belül, de még jó ideig úgymond élvezni fogja azokat a ugye költségvetési és más előnyöket, amely azért az Európai Uniós tagsággal együtt jár.
De már most ez a folyamat azt nyilatkozta, hogy hosszasan tart, viszont talán 250 ezer körüli az ott élő és dolgozó román állampolgárok száma, nem biztos, hogy jól jegyeztem ezt meg, és pánik tört ki közöttük azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz a jövőjük. Sokan hazajöttek gyorsan útlevelet csináltatni, mindenki attól fél, hogy egy nagy-britanniai látogatásra útlevél kell egyik napról a másikra. Sokan pedig úgy látják, és talán ez a nagy eufóriával fogadott kanadai vízumkényszer eltörlése, ez menekülő útat biztosít majd számukra. Arról van szó, aki esetleg nem tudná, hogy 2017. december 1-től kezdődően teljes mértékben eltörlik a vízumkényszert a román és bolgár állampolgárokkal szemben, ugyebár az elmúlt napokban a szabadkereskedelmi egyezmény megkötése kapcsán, amely az egy Európai Unió és Kanada között jött létre. Tisztelt Barbé László, nem lesz az egy újabb kivándorlási hullámnak az okozója ez az értesülés, ez a döntés?
Hát ami Nagy-Britanniát illeti, én azt hiszem, hogy, és ezt nagyon jól tudják, ők is beszélgettem nemrég a parlamenti képviselővel most Genben, az Interparlamentális Unió ülésén, és ő is elmondta, hogy azt tudják a britek, az angolok, hogy egyszerűen, hogyha most azt mondanák, hogy azok, akik ugye vendégmunkásként ott dolgoznak, akkor is, hogyha egy bizonyos átmeneti fázisban vannak, tehát még nem kapták meg azokat a jogosítványokat, amelyeket, ha valaki több ideig ott dolgozik, akkor kap meg, és erről lesz vita Nagy-Britanniában, akkor, hogyha most ezeket úgymond megköszönnék nekik, és hazaküldenék, akkor gyakorlatilag megbénulna Nagy-Britannia. Tehát nagyon sokan ott dolgoznak, és olyan munkát is elvégeznek, ami azért általában a tőzsgyökeres britek nem nagyon fülik hozzá a foguk. Tehát ezt tudják ők is. Éppen ezért kezelik kesztyűskézzel egyelőre. Valószínű, hogy azoknak, akik ezután fognak oda menni és munkát kérni, nehezebb lesz, de szerintem azok, akik már ott dolgoznak, akiknek mondjuk rendben vannak a papírjaik, nem fogják őket kitoloncolni véleményem szerint, vagy legalábbis ha meg is hosszabbítanak bizonyos ott tartózkodási procedurákat, de nem fog látványosan változni ez a kérdés. Ami Kanadát illeti, ezt már rég kéri nem csak Románia, hanem az Európai Unió. Tehát a reciprocitás elvét kéne alkalmazzák, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a Kanada ugyanazt a ugye a szabályt alkalmazza, úgy, ahogy ők, mikor az Európai Unióba jönnek, nem kell vízum, ne kérjenek vízumot, főleg úgy, hogy disztingválnak, hogy egyes Európai Uniós országokból nem kérnek vízum, más országokból, mint például az Amerikai Egyesült Államok esetében, akár Lengyelország, nem csak Románia, ott még mindig vízumkényszer van. Na most Kanadát illetően Itt ez már régebb tényleg úgy nézett ki, hogy megoldódik, és itt most a belga, vagyis a Vallon parlament tartott be két hétig. Tudnélik, ez is egy furcsaság az Európai Uniónak, én nem is értem, hogy őszinte legyek, hogy egy regionális parlament hogy tudja megvétózni ilyen esetben például az Európai Unió döntését, nem kéne. Tehát akkor azt jelenti, hogy bármikor bármelyik parlament bármit megvétózhat.
Mondanák a demokrácia hívek, hogy ime egy valós demokrácia.
Persze, csak akkor mindig lenne valaki szerintem, vagy nagyon sokszor, aki eszébe jutna azért, mert esetleg bizonyos ilyen-olyan ugye koalíciók vannak, hogy mi nem értünk egyet ezzel. Tehát Kanadát illetően ez tényleg január 1-től vízummentesen lehet Kanadába menni. Valószínű, hogy többen fognak menni, hiszen Kanadában, azért Kanadában eddig is volt egy bizonyos kvóta, amit ők megvizsgálták, és ottól szükségük volt munkaerőre, nagyon ügyesen ezt tudták adminisztrálni, csak persze vízum kellett, tehát neheze volt. Most a vízummentesség csak azt jelenti, hogy ott, mikor bemész Kanadába, akkor nem kell ugye vízumot kérni, de a munkavállalást illetően szerintem látványosan nem fog változni a kanadai törvénykezés, úgyhogy fognak kimenni, de nem látványosan, tehát nem hiszem most egy ilyen látványos invázió lesz Kanada felé. Kanada egy kicsit messzebb van, tehát azért meggondolják azok is, akik oda mennek, mert nem lehet olyan könnyen hazajönni, mint Olaszországból, vagy akár Spanyolországból, vagy más országokból, tehát nem lesz egy olyan látványos változás véleményem szerint, de ami az Amerikai Egyesült Államokat illeti, ott komplikáltabb, mert ott a kongresszusnak van egy ilyen határozata, hogy ott a 3% fölötti a visszautasítások aránya, tehát amit visszautasít az illetők követsége a beadott kérések alapján, ott nem adják meg a vízummentességet. Ez szerintünk egy diszkriminatív és egy abszolút szubjektív dolog. Kérte Románia már rég, hogy emeljék fel legalább 11-12%-ra. Most körülbelül ott van a visszautasítási arány, de most már meg kell várni az új a választások után, hogy hogy alakul az Amerikai Egyesült Államokban politikai élet, és csak akkor lehet esetleg erről beszélni, ott ettől függ, és nem csak attól, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya például azt mondja, hogy igen, jöhettek vízum nélkül.
Ki lehet-e jelenteni azt, hogy eddig legalábbis a kanadaiak azzal, hogy bizonyos kvótákat biztosítottak akár Romániából és Kelet-Európából bevándorlók számára, okosabban cselekedtek, mint az Európai Unió, tehát kiválogatták az úgymond bevándorlókat azokra a szegmensekre, amelyekben munkanélküli hiányuk volt, és hogy fejlettek, tehát tanult embereket engedtek be az országba, nem úgy, mint az Európai Unió, amely kinyitotta a kapukat, és aztán jött valaki világtalan.
Persze, így van. Tehát ugye az Európai Unió egyik alapelve, hogy szabadon lehet nem csak közlekedni, hanem a szabad munkaerő vándorlás. Ez egyik alapelve az Európai Uniónak. Ilyenkor visszaüt sokszor, de végül, hogyha megnézzük a mostani helyzetet, itt külön kell választani ugye a migráns hullámtól, vagyis a máshonnan jött migráns hullámtól, de végül ez is, ami történt az utóbbi években Románia felől, Lengyelország felől, más országok felől, ez egy bizonyos migrációt jelent, munkaerő migrációt az Európai Unión belül, és mikor arról beszélünk, hogy több mint 3 millió romániai állampolgár külföldön dolgozik, és a Világbanknak a statisztikája szerint ezeknek 80-85% azt mondja, hogy nem nagyon akar esetleg egyelőre legalábbis visszatérni. Ezek ugyanakkor évente körülbelül 4 milliárd dollárt küldenek haza, ami sajnos az nem az itteni gazdaságban költődik el, tehát ezt hazaküldik a családoknak, persze vesznek rajta, esetleg házat építenek, vagy elköltik, de sokkal hasznosabb lenne, hogyha ez a 3,5-4 milliárd dollárt úgy jelenne meg az itteni gazdaságban, hogy azok, akik itt dolgoznak, fizetik az adókat, illetékeket, és ez egészen másképp jelenne meg a gazdaságnak a körforgásában.
Érdekes SMS érkezett, Zoltán írja, a britek kiszöktek Európa süllyedő hajójáról, de észrevették, hogy közben az ő bárkájuk mélyebben áll a vízben, írja Zoltán nevű hallgatónk.
Igen, hát végül ott amíg-e még eljöttek, hogy most látjuk, hogy a skótokkal nem nagyon tudnak zöldággal vergődni, ugye a miniszterelnök, a Theresa May, és ők pedzik, hogy újabb referendumot fognak meghirdetni, mert ők viszont az Európai Unió tagjai, tagországa akarnak lenni, és Skóciában jóval többen szavaztak amellett, hogy ne. Tehát a nem szavazat jóval hangsúlyosabban megjelent Skóciában, és ugye nem beszélve Észak-Írországról, tehát itt több olyan állam fogja esetleg felvetni az elszakadásnak a lehetőségét, akik eddig, hogy mondjam, megfelelt nekik ez a státus, úgyhogy itt tényleg szerintem öngolt lőttek ezzel a britek, pont ők, akik kitalálták a futballt, ezzel öngolt lőttek maguknak, és most nem tudják, hogy hogy másszanak ki ebből a csávából. Így van.
Apropó menekült válság. A közelmúltban, ha jól mondom, akkor október elején volt egy igen fontos találkozójuk, amely Bukarestben zajlott, és amelyen Federica Mogherinit, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét fogadták. Ő egyben az Európai Bizottság alelnöke is. Hogy áll az Unió szempontjából a menekült válság? Mennyiben rendeződhet a következő hónapokban, és mennyire aggasztóak valóban azok a hírek, hogy milliók várnak a fekete kontinensen, illetve hát Közel-Keleten arra, hogy az Európai Unióba érkezzenek?
Hát továbbra is aggasztó ez a kérdés, és egyértelmű, hogy ez nem fog leállni sajnos, legalábbis rövid távon. Bár jóval kevesebben jöttek Európába ebben az évben, mint a tavaly, de egyértelmű, hogy főleg Törökországban, de akár ha Görögországról vagy Olaszországról beszélünk, itt még mindig sok millió menekült van, és várja, hogy mi lesz a sorsa. Itt az a legnagyobb baj, hogy egyrészt az Európai Unió nem volt felkészülve, és nem vettek komolyan évekig ezt a veszélyt. A másik pedig, hogy a másik része a kérdésnek az, hogy továbbra is, hát látjuk, mi van Szíriában, Aleppóban és más helyekt, egyszerűen ugye látjuk, hogy hetente van 2-3 nap tűzszünet, hogy egyáltalán elmenjenek onnan, tehát hogy ki tudjanak menni abból a nagyon veszélyes ugye zónából, nagyon veszélyes helyről. A szíriaiak is azok egyértelműen azon gondolkoznak, hogy tovább menjenek. Tehát itt addig, amíg háborúk vannak, addig, amíg nagyon sok olyan térség van, ahonnan naponta azon gondolkoznak az emberek, hogy hogyan tudnának egy stabilabb, egy olyan földrészre menni, ahol mégis civilizáltabb körülmények között tudnak élni. Addig, amíg nagyon nehezen megy a bürokrácia miatt a regisztrálásra ezeknek a menekülteknek, mert ugye vannak olyan menekültek, akiknek a státusa az tényleg menekülti státus, vannak olyanok, akik nem tudják bizonyítani, akik gazdasági menekültek, és ez más elbánásmódban részesülnek. Például Romániának tudnám elmondani a helyzetét. Románia bár nem szavazta meg, tehát ellene szavazott ezeknek a kvótáknak, de azt mondta, hogy ha már volt egy többségi döntés, akkor elfogadja, hogy az a körülbelül 4000-4300 menekültet befogadjon. Na most ehhez képest, ez elindult a tavaly szeptemberben a folyamat, 230-an, kb. 230-an érkeztek meg Romániába, és 230-ból 225 azt mondta, hogy ő csak átmenetileg akar Romániában lenni, tovább akar menni, főleg Németország és az északi országok felé. Tehát ez nincs megoldva, tényleg az lenne a megoldás, részleges megoldás, hogy valahol észak-afrikai országokban vagy Törökországban lehessen megállítani őket, de látjuk, hogy mi van Törökország és az Európai Unió között, beszéltem a fő tárgyalóval, a török országnak az Európai Uniós fő tárgyalójával, aki elmondta, hogy nincsenek megelégedve, mert túl kevés pénzt kaptak az Európai Uniótól, és addig, amíg nem fogadja el az Európai Unió, hogy vízum nélkül ugye a törökök tudjanak bejönni az Európai Unió országaiba, addig ők hát ott tartják, mert nincs mit csinálnak a menekülteket, de nem fognak több menekültet befogadni, és hát folyik ez a csiki-csuki most az Európai Unió és Törökország között. Az Európai Unió azt mondja, hogy addig, amíg nem teljesít bizonyos feltételeket a Törökország, addig nem tudják megadni a vízummentességet a török állampolgároknak.
Közeledjünk hazafele, ugyebár itthon is zajlik az élet, és arra kérném, hogy reagáljunk Rémusz nevű hallgatónknak a kérdésére, mert azt kérdezi SMS-ben, hogy mi a véleménye Borbély úrnak az amerikai nagykövet kijelentéseinek tartalmáról. Ugye már Hans Klemmnek a kijelentéséről van szó, aki ismételten bírálta a hazai igazságszolgáltatás, amúgy a romániai demokrácia viszonyait. Milyen hatása volt ennek a hazai parlamentben, és mennyiben ért egyet, vagy mennyiben kell cáfolni mindazt, amit az amerikai nagykövet nyilatkozott?
Jó, hát úgy látszik, hogy szokássá vált, főleg az Amerikai Egyesült Államok nagykövetének részéről az utóbbi néhány évben, ezt kell mondjam, hogy időnként úgymond ilyen fokmérője próbál lenni a romániai demokráciának. Tehát ő, az ő nyilatkozataihoz viszonyulnak időnként nem csak politikusok, hanem mit tudom én, miniszterelnökök, akár államelnök. Fontos ország az Amerikai Egyesült Államok, stratégiai partner, de azért egy ország, nyilvánvaló, a többi közül, és ilyen szempontból én nem hiszem, hogy naponta arról kéne beszélni, hogy mit, éppen mit nyilatkozott az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, miután szerintem nagyon helyesen az jó volt, hogy ott volt Kovászna megyében, lefényképezte magát a székely zászlóval, lám-lám milyen cirkusz lett utána. Ez nagyon helyes volt, és nem dőlt össze a világ, hogy ő ott volt, és egy ilyen fényképet készítettek. Azon kívül időnként elmondja például, hogy a kisebbségi jogokat itt példásan betartják Romániában, ugyanakkor a State Departmentnek, a külügyminisztériumnak többszörös évi jelentése van, ahol világosan elmondja, hogy például a visszaszolgáltatás terén, bizonyos törvényszéki ítéletek terén, például a Marko Attila perében, mikor a Mikó gimnázium voltnak a pere volt, végig ott volt a teremben az utolsó tárgyalásokon az Amerikai Egyesült Államoknak a képviselője, mert odafigyeltek, hogy milyen döntéseket hoz időnként, igazságtalan döntéseket a romániai törvényhozás. Tehát ilyen szempontból persze, ez joga van minden nagykövetnek, hogy nyilatkozzon. Én nem hallottam, hogy esetleg például az Amerikai Egyesült Államokban persze más a dimenzió, nyilvánvaló, hogy ott a, mit tudom én, a román nagykövet arról mondana feltétlenül véleményt, hogy most kit neveztek ki főügyésznek, vagy hogy bizony-bizony jobban figyelnek oda ilyen-olyan jogokra. Tehát az jó, hogyha főleg, ha emberi jogokról van szó, hogy felhívják a figyelmet, az jó, de ha ennél tovább lép egy nagykövet, akkor szerintem meg kell hallgatni, meg kell köszönni a véleményét, de nem biztos, hogy minden nap erről kéne beszélni.
Nagyon érdekes SMS érkezett. Csaba nevű hallgatónk kérdezi, pontosabban kéri önt, azt írja, hogy tisztelt Borbély úr, a migráció és a Kalergi terv kapcsolatáról kérem mondjon valamit.
Ja.
Kalergi terv, ez szerepel az SMS-ben. Én erről nem hallottam semmit, megmondom őszintén.
Elnézést kérek, lehet, hogyha felhív, akkor tudunk beszélni róla, tényleg most nekem se ugrik be. Lássuk, esetleg még mondjon valamit erről, vagy írjon, és akkor tudunk válaszolni.
Lehet, hogy valami elíródott, de hogy
nem, kalergi lehet, terv, hogy van. Én nem láttam, és hallottam, miért nem.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig csütörtökön délután 5 óra 41 perctől kezdődően ismét visszatértünk a Naprakész műsorba, amelynek vendégem a Borbély László, parlamenti képviselő, az Alsóház Külügyi Bizottságának elnöke, a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány elnöke. Ez utóbbival kapcsolatos az a francia sanzon, amely elhangzott. Nem egészen erről lesz szó, amit hallhattak, de mindenképpen visszatérünk rá. Csak itt bonyolódnak a dolgok a Kalergi kérdéssel kapcsolatban. Csaba pontosít, azt írja, hogy Lord Kalergi Európa kevert népességűvé tételéről írt értekezést, amely most megvalósulni látszik. Egyébként a Google-on is felfedeztünk néhány információt ezzel kapcsolatosan.
Igen, hát persze ez nagyon sokat lehetne beszélni, és hát ugye most jöttem vissza, múlt héten voltam Genfben az Interparlamentális Unió éves gyűlésén, és tényleg, ha Genfi utcán végigmentük, akkor ott lehetett látni nagyon sokszínű világot, és elkezdve az indiai ételmektől, és indiaiaktól mindenféle ugye népfajt lehetett látni az utcán, Svájcban, ahol tudjuk, hogy azért...
labdarúgó válogatott,
rá kell nézni, hogy Albántól elkezdve minden. Tehát ez, én nem hiszem, hogy itt egy ilyen nagy sötét terv lenne, ami arra próbálná átalakítani Európát, hogy tényleg ilyen teljes keveredés legyen. Ugye az nem baj, hogy ha sokszínűség van, a baj az, hogyha alapvető emberi értékek és identitások eltűnnek. Tehát inkább én azt látnám aggasztónak, hogyha mi tudjuk nagyon jól, kisebbségi közösség, hogy azért a sokszínűséget mi is támogatjuk, főleg Romániában, hogy itt van ugye 20 kisebbség a parlamentben, de ezek őshonos kisebbségek, ez egy kicsit más, tehát nem 50 éve, 30 éve jöttek valahonnan. Itt én azt hiszem, hogy a migráció most arról szól, hogy emberek egyszerűen jó része nem érzi magát biztonságban abban az országban, ahol él, és ez a legnagyobb tragédia. Azon túl, hogy milyen következményei vannak, ez egy óriási kihívás az emberiségnek, de ezt kéne megoldani, és akkor Szíriából máshonnan se jönnének milliók át, hanem ott maradnának, és ez már politikusoknak, azoknak a feladata, akik most sajnos úgy látom nem mindig tesznek meg mindent annak érdekében, hogy kevesebb feszültség legyen.
Apropó politikusok, Zoltánnak van egy érdekes megjegyzéssel, szintén SMS-ben írta, hogy rá kell már jöjjünk, Magyarországon a helyiek, nálunk a külhoniak osztják az észt. Hát nem egészen értem azt, hogy Zoltán külhoniként kire utal.
Hát gondolom az amerikai nagykövetre például, de akár Brüsszelre is utalhat. Én annyiban egyetértek vele, hogy időnként Románia az utóbbi években sajnos túl jó fiú volt például Brüsszelben is. Tehát olyan dolgokat fogadtunk el, amit más országok esetleg, és így van, akár Magyarország, jó példa ilyen szempontból. Nem kell mindig mindenben egyetérteni, például amit Magyarországon döntenek kormányok, de ebben az esetben van mikor, így van, Románia érdeke azt kívánná, véleményem szerint, hogy akár a földvásárlás terén, ahol tudjuk, hogy gyakorlatilag most már nagy felületen, ugye kinek, akiknek a kezébe van a termőföld, eladdik, hogy bizonyos Európai Uniós olyan irányelvek, amelyek egyértelmű, hogy nem szolgálják Románia érdekeit, ilyenkor keményebbnek kéne lenni, és azt mondani, és vállalni azt, hogy igen, most én nem értek egyet azzal, amit esetleg más országokban, főleg a nagyobb hatalmaknál másképp próbálják időnként ráérszakolni az olyannan jöttek az Európai Unióból. Tehát így van, de ennél árnyaltabb ez a kérdés, és persze erről is nagyon sokat lehetne beszélni.
Jött egy SMS, megkértem szépen, hogy ne tessenek aláíratlanul küldeni, de mondjuk érdekes a kérdés, azért teszek kivételt, bizony Isten mondom, hogy utoljára. Politikusaink hol és mikor szólalnak meg egyes román hírcsatornákon, kérdi egy tisztelt hallgató, 6917 a telefonszámának a vége.
Jogos, jogos a kérdés. Azért tudja a kedves SMS író, hogy én nem azok közé tartozom, aki nem szólaltam meg, és sok évig úgymond tartottam a frontot a román hírcsatornákon, ahol nem könnyű, nyilvánvaló, ott ülnek veled szembe román pártok képviselői, egyes ugye adásvezetők, akik sokszor, hogy finoman fejezzem magam, ki nem objektívek, láttuk utoljára az egyik csatornán, tévécsatornán, hogy
igen, amikor a Dantanász
igen, és Kogodi Attila volt, tehát a Kogodi Attila ott volt most, és keményen állt a sagat, de így van, tehát többet kéne megjelenjünk, én ugye többször beszéltük ezt a kollégákkal, és arra bátorítottam őket, hogy menjenek, igen, jelenjenek meg. Én azért most már a stafétabotot így adogatom át azoknak, akik jönnek. Ami engem illetőleg sok évig hát próbáltam az RMDSZ a magyarság véleményét elmondani a román hírcsatornákon, és igaza van ilyen szempontból az SMS írónak, hogy jóval többször kéne megjelenítsük a véleményünket, mert van mit mondani, hál' Istennek.
Jó, akkor már nagyon kevés időnk van hátra, még azt akartam megkérdezni öntől, hogy miért lett Dacian Csolos hirtelen jó miniszterelnök, amióta a Penélé udvarolgat, és most már biztos lett, hogy ő lesz a nemzeti liberálisoknak a miniszterelnök jelöltjük. De hagyjuk a politikát, ha nem...
Hagyjuk ezt, majd meglátjuk választások után. Annyi mindent mondanak a politikusok.
Nagyon megváltozott egy hónap alatt az RMDSZ Berkeben a megítélése, miután egy hónappal ezelőtt szítták az egész technokrata kormányt, és nem megfelelőnek tartották bizonyos...
Hát nem, az RMDSZ az utolsó nyilatkozat. Az utolsó nyilatkozat az volt tényleg, hogy hát ha megvan, és ez így van különben, ha megvan a parlamentben a többsége egy olyan párt koalíciónak vagy pártnak, amely Dacian Csolost javasolja, akkor mi ezt el tudjuk fogadni, tehát körülbelül így hangzott a nyilatkozat, de hát addig még van. A választások után kell majd megnézni az eredmények alapján, hogy mi lesz.
Direkt hangsúlyoztam a beszélgetésben többször is, hogy ön egyben a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány elnöke is, ugyanis azt hiszem, hogy többünk számára csodálatos élményt nyújtott a Bernádin 19. alkalommal megszervezett Bernádi napok zárógálája, amelynek díszvendége Szilágyi Enikő, korábbi marosvásárhelyi díva, most Párizsban élő művésznő, és információim szerint ez személyesen önnek köszönhető, hogy Szilágyi Enikő visszatért 39 év után, ha jól emlékszem,
igen,
Sikereinek városába, és egy csodálatos Edith Piaf estet adott elő, tényleg sziporkázó dolog volt. Milyen tapasztalatokkal maradtak? Immáron 19. alkalommal megszervezett Bernádi napok kapcsán, és hát gratulálok, mert 25 éves maga a Bernádi közművelődési alapítvány.
Hát nekem mindig a Bernádi napok főleg, de nem csak, óriási élmény minden évben. És mindig összedugjuk a fejünket, hát már úgy nem a másodnapján a Bernádi napoknak, ugye a következő Bernádi napok, akit hívunk meg, de azért úgy február-márciusban már nagyon kezdjük tárgyalni, hogy kit hívjunk meg, hiszen ezeket, és én azt mondom, nagyon sok rangos színész, akár művész volt az évek során a Bernádi napok vendége, hál' Istennek. Szilágyi Enikő azért volt szerintem egy kicsit más. Egyrészt, amit említettél, hogy hát annyi éve nem volt Marosvásárhelyen, és ezt ugye egy kicsit nehezményezte is, hogy most, csak most hívjuk vissza Marosvásárhelyre, és remélem, hogy még fog jönni. Tudnélik neki ezen túl még legalább 4 előadása van musicalek, ugyancsak sanzonok és nagyon gazdag skálán tud előadni. Amit én elmondanék Szilágyi Enikével kapcsolatban, ami ugye beszélgettünk, és volt, amit tudtam, volt, amit nem, az utóbbi 30 évvel, amit eltöltött Belgiumban, Franciaországban, Magyarországon, és megint Franciaországban, hogy azért arra büszkék lehetünk mi, magasvásárhelyiek is, hogy egy magasvásárhelyről elszármazott színésznő Franciaországban, most ebben a pillanatban, minden hónapban legalább 3-4 előadást tart, rangos színházakban, volt Londonban, nem csak Franciaországban, máshol is, Belgiumban, nagyon sok helyre meghívják. Tehát ő kiment innen, nyilvánvaló, nem ismerték Franciaországban, mikor odament, és így, ilyen színvonalon egy Edith Piaf estet előadni, ahol van, láttuk, tehát elhittem neki, hogy ez Edith Piaf.
Csodálatos a hangja is, tényleg.
Tehát éppen ezért remélem, hogy még visszajön, Magasvásárhelyre visszavárjuk, és én nagyon örvendek, hogy megint ezt egy ilyen gála előadást tudtunk nyújtani a Magasvásárhelyi közönségnek.
És ugyanakkor egy ember, egy kollégát, egy, hogy pontosabban engedje meg, hogy elmondjam a hallgatóknak. Egy szomszédot is nagyon meglepett, de nem azért, mert Bort B. Lászlónak a szomszédjeit Marosvásárhelyen, hanem azért, mert egy elismert marosvásárhelyi személyiség, Gálfalvi György íróról, szerkesztőről, a Látó irodalmi lap főszerkesztő helyetteséről, majd főszerkesztőjéről van szó, aki immárom 75 évesen érdemelte ki azt, hogy a Bernádi emlékplakett birtokosa legyen. Hogyan esett a döntésre?
Nem volt nehéz döntés. Gálfalvi György teljes mértékben megérdemli, és az ő tevékenysége, az, amit ő képviselt itt Magasvásárhelyen és képvisel most is, az tényleg az a típusú személyiség, aki nagyon megérdemli a Bernádi emlékplakettet, hiszen itt nagyon sokat tett Magasvásárhelyért, a Magasvásárhelyi kulturális életéért, egy olyan ember, akit nagyon sokan ismernek itt is, Magyarországon is, szerte a Kárpát-medencében, és egy olyan típusú animátor, a jó értelemben vett animátor, aki mindig is apropó szomszéd, nem azért kapta meg szomszéd, de mivel szomszédok vagyunk, még most is hallom, ugye, ahogy a kertjében, mert oda ki szoktak ülni, milyen sokan meglátogatják, rangos ugye személyiségek, olyanok jönnek hozzá, mint régi barátok, harcostársak, akikkel együtt volt, és nem tegnap előttől, hanem sok-sok éve, hiszen a 80-as években tudjuk, mikor ugye a magas les úgy mondta azt a Securitate udvarán levő ugye magas lest, ahonnan beláttak az udvarába, akkor is volt bátorsága, és ez kiderül a Kacagásaink című kitűnő könyvéből, hogy tényleg kacagva, röhögve ugye kibírta azt az időszakot, amikor hívták be, amikor hallgatták ki, és ott volt bátorsága fogadni azokat, akik ugye utána nagyon sokan közülük meghatározó személyiségé váltak Magyarországon, amikor a rendszerváltás volt. Úgyhogy nagyon örvendek, hogy neki tudtuk adni a Bernádi emlékét.
És nyugalomba vonulása után sem szűnt meg humorérzéke.
Hál' Istennek.
Ezt bebizonyította a hozzászólásában is. Na de már premiért is bejelenthetünk, mert hát hamarosan, ha jól értettem, akkor jövő héten a Nemzetközi Könyvvásár alkalmával Bort B. Lászlót is, mint interjú alanyt ismerhetik meg, mert hogy könyv jelenik meg Bort B. Lászlóról. Kérnék az néhány szót ezzel kapcsolatosan.
Igen, ezt úgy döntöttem egy olyan jó fél éve, hogy most, mikor stafétabotot átadom az új nemzedéknek a parlamentben, és ezt eldöntöttem már 2014-ben, nem indulok. most itt az ideje, hogy egy kicsit elbeszélgessek Ágoston Hugóval, őt választottam, és ő is választott engem, és ez egy nagyon jó választás volt. Ágoston Hugónak köszönhetem, hogy én remélem, hogy ez a könyv egy kellemes olvasmány lesz. Ez Bolbé Lászlóról szól, de nem csak a politikusról, hanem a gyerekkoromtól egészen máig, és jövő héten pénteken 5 órakor a könyvvásár keretén belül a Bernádi György, hát hol máshol, mint a Bernádi Györgyben mutatjuk be. Ez egy teljesen új dimenzió számomra, még ilyen helyzetben nem voltam, és hát nekem nagy elégtétel volt Ágoston Hugóval végigbeszélgetni ezt a fél évet, és hát remélem, hogy egy élvezhető olvasmány lesz azok számára, akik megveszik ezt a könyvet.
Úgy legyen. Néhány SMS-re kérném, pontosabban egyre kérném, hogy reagáljunk, röviden nagyon. Azt írja egy tisztelt hölgy Erzsébet, hogy a migránsoknak a kormány megszavazott 1185 plusz 500 RON juttatást, a mezőgazdasági nyugdíjakat pedig megemelte 500 RON-ra. Ez jól van így?
Tehát vannak bizonyos nemzetközi egyezmények, amelyek ezeket a kérdéseket szabályozzák. Tehát Románia nem csinált mást, mint bizonyos ilyen juttatásokat a nemzetközi, az aláírt nemzetközi egyezmények alapján teljesítette. Én azt mondom, hogy most Romániában nincs olyan veszély, hogy ellepjék a migránsok. Apropó, ez is egy jó téma lenne valamikor, hogy 3 millióan dolgoznak külföldön Romániából, nem? Tehát gyakorlatilag itt, ha az a 3 millió ember itt dolgozna,
talán hivatalosan, akkor, de 5 van,
igen,
nem hivatalosan.
Akkor azt jelenti, hogy itt, ha nem is 3 millió, de beszélünk, vagy kéne beszélünk 100 000-es számokban munkahelyekről, amit nyilvánvaló akkor, amikor a román munkás nem feltétlenül azért megy el Romániából, mint például a Szíriából, de végül ugyancsak ilyen gazdasági migrációnak tekintjük ezt, hiszen egy másik országba megy, másik ország befogadja, és becsületesen dolgozik, ez így van. Úgyhogy itt egyelőre nincs ez a veszély Romániát illetően, hogy itt ellepjenek a menekültek, de be kell tartsa Románia a külföldi, az nemzetközi egyezményeket, erről szól ez, nem többről.
Köszönöm szépen, tisztelt Bolbé László, hogy befáradta a stúdióba, és mindezeket elmondta. Engedje meg, hogy két SMS tartalmával búcsúzzunk. Zoltán írja, 1990. május elején láttam először az Elektromunes Liceumban Borbély urat, próbálta az összegyűlt magyarokat bátorítani. Köszönöm az azóta eltelt éveket. És még egy, legalább még 100 ilyen politikusunk lenne a parlamentben, mert akkor javulna a magyarok joga, biztosan, írja Attila. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.